Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa a Szentlélek közbenjárását kérte annak érdekében, hogy a nemzetek vezetői nyissák meg a békekapuit, és az ukrajnai Harkiv városáról is megemlékezett a Szent Péter téren pünköst vasárnap, amikor az egyház a Szentlélek kiáradását ünnepli. A katolikus egyházfő a mennyek királynője imádságot kísérő déli beszédében a Szentlélek feladatának nevezte, hogy az egymással ellentétes helyzetekben és a konfliktusokban helyreállítsa a harmóniát a szívekben, a családokban, a társadalomban és az egész világon. A pápa a Szentlélek beavatkozását kérte a közösség és a testvériség megerősítésében, a különböző keresztény egyházak között, valamint azt, hogy a Szentlélek adjon bátorságot a nemzetek vezetőinek a párbeszédhez, ami a háborúk végéhez vezethet. Az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros prímás mutatott be ünnepi szentmisét, pünköst vasárnap, melynek keretében 81 fiatal és felnőtt részesült a bérmálás szentségében. A főpásztor rámutatott, a történelem és a természet váratlan körülményei sok olyan helyzet elé állítják az emberiséget és a közösségeket is, hogy a Szentlélek útmutatása és ereje nélkül eltévedhetünk az útvesztőben. A főpásztor szerint az ünnep hordozza annak ígéretét, hogy mindig lesznek a történelem során, akik szavunkra hinni fognak, hogy Krisztus vetését a Szentlélek érleli. Ebben az aratásban lehetnek a papok munkatársak, ezért különösen nagyszerű a papi hivatás, ezért kell újra és újra imádkozni új hivatásokért, fogalmazott Erdő Péter. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét pünköst vasárnap, amelyben kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Az érsek szentbeszédében az apostolok és a mai kor embere közötti párhuzamról beszélt. Jézus megváltoztatta az apostolok szívét. Majd a főpásztor a fiatalokhoz szólva elmondta, azért fogunk imádkozni, hogy a lélek alakítsa át a hívek szívét, amint pünköstkor az apostolokét is átalakította. Aki átadja magát Krisztusnak, az állandó csodákat élhet meg. Az felfedezheti, hogy Isten gondoskodik arról, hogy életünket telerakja olyan helyzetekkel, amelyek fölött, ha elmélkedünk, akkor rádöbbenünk arra, hogy itt is az Isten halk szelíd módon megszólított és hívott bennünket. Ő életre szólóan tervez velünk. Krisztus a Szentlélek erejével mindannyiunk kortársa lesz. A mi feladatunk az, hogy láthatóvá tegyük Krisztust a saját nemzedékünkben, fogalmazott Ternyák érsek. Idén is meghirdeti nyári kántorképző tanfolyamát a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet. A Harmat Artúr központi kántorképző június 27-e és július 26-a között megrendezendő nyári tanfolyamára június 19-éig lehet jelentkezni. A Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola előkészítő évfolyamos hallgatói Miskolcon töltik a tanévet. Idén 10 fiatal végzi tanulmányait az úgynevezett Kármelben, akik gyalogos zarándoklatra indultak előjáróikkal, hogy 5 nap alatt eljussanak Miskolcról a Mária Pócsi nemzeti kegyhelyre. A 130 kilométeres út során sok beszélgetésre, egyéni és közös imádságra volt lehetőség, de az irgalmasság cselekedeteire is, hiszen fáradtságos erőfeszítés ekkora távolságot ennyi idő alatt megtenni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Főz és Segíts jótékonysági rendezvényt a 24. Gyulai Pálinka Fesztivál keretein belül a mai napon. Závogyán Magdolna a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális államtitkára a rendezvény megnyitóján a bibliai kenyérszaporítás példájához hasonlította a jótékonysági főzést. Mint mondta, a szeretet egyik legfontosabb megnyilvánulási formája a gondoskodás. Az evés-ivásnak ősidők óta erőt tulajdonította, amely a közösség tagjai között lelki kapcsolatot is hoz létre. Június 16-áig várják a jelentkezőket a Rost Andrea Opera Akadémiára, amely augusztus 19-én kétnapos zenei próbával kezdődik. A kurzusra elsősorban egyetemi operatanszakos növendékeket és egyetemi szintű énekdiplomával rendelkező fiatal énekművészeket várnak. Végül az időjárásról. Keleten átmenetileg csökken a felhőzet, de dél-délnyugat felől újabb hullámban érkeznek gomoly felhők. Záporokra és zivatarokra is számíthatunk délnyugat felől, de észak-keleten és keleten is maradhatnak csapadékgócok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. Pünköst hétfőn erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés is várható. Az ország nyugati és északi felében heves zivatarokra számíthatunk 23 és 29 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 50 nappal Krisztus feltámadása után a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ez a pünkösd ünnepe, amely a zeneszerzőket is számos alkalommal megihlette. A luteránus egyház a barokk korban három napon át ünnepelte a pünkösd ünnepét, és Bach mind három napra írt szakrális zenét.
Az Also hat Gott die Welt geliebt, azaz úgy szerette Isten a világot kezdetű kantátát 1725. május 21-én adták elő először. A kantáta 5 tételből áll. Az első egy kórus fantázia, amely egy Gottfried Vopelius nevű zeneszerző himnuszán alapul. Ezt egy recitatívó, majd 2 ária követi. A záró kórus tételben János evangéliumának részleteit halljuk.
Ich bin mit Petro nicht vermessen, was mich getrost und freudig macht, dass mich mein Jesus nicht vergessen. Er kam nicht nur die Welt zu richten, nein, nein, er wollte Sünd und Schuld als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal stiften.
Hangzott Johann Sebastian Bach pünkösdi kantátája, a Contentus Musicus Wien előadásában Nikolaus Arnon kór vezényletével. Mozart mindössze 12 éves volt, amikor pünkösdi motettáját írta. A Veni Sancte Spiritus, Jöjj el Szentlélek egy bécsi kápolna megrendelésére készült, de egyben előtanulmánya volt a Missa Brevisnek. A vegyes karra, zenekarra és orgonára írt mű liturgiai szöveget követ. Hangzott Wolfgang Amadeus Mozart pünkösdi motettája, a Lipcsei Rádió énekkara és szimfonikus zenekarának előadásában. A római katolikus hitre tért Gustav Mahler soha nem írt liturgikus kompozíciót, viszont feldolgozta a Veni Creator Spiritus kezdetű pünkösdi himnuszt. Az Ezrek szimfóniájának első felében ugyanis megjelenik ez a dallam. Amikor Mahler 1906. júniusában megérkezett a Wörthi tópartján fekvő nyaralójába, eleinte még úgy tűnik, nem voltak konkrét kompozíciós tervei. Egy napon azonban, ahogy később elmondta feleségének, régi dolgozószobám küszöbén elkapott a Spiritus Creator, megrázott és végighajtott a következő 8 héten, amíg legnagyobb művem el nem készült. A Spiritus Creator, amely Mahlert elkapta, nem volt más, mint a Veni Creator Spiritus, a középkori latin himnusz, melyet a római katolikus liturgiában pünköstkor énekelnek. Mahler eredeti szándéka, amennyire a vázlatokból rekonstruálható, az lehetett, hogy a himnuszt egy hagyományos, négytételes szimfonikus keretbe illessze. Donald Mitchell szerint, aki behatóan tanulmányozta a vázlatokat, a kórus az első és az utolsó tételben énekelt volna, és középen foglalt volna helyet a hangszeres lassú tétel, melyet Mahler Caritasnak akart nevezni, valamint egy zenekari szkercó, melynek két triója két dal lett volna. A dalok szövegét a Fiú csodakürtjéből választotta volna Mahler, abból a gyűjteményből, amelyhez már korábban is gyakran fordult kompozícióiban. A mű genézise azonban merőben új irányt vett, amikor Mahler eldöntötte, hogy a szimfónia csak két tételből fog állni, és a második rész Goethe Faustja második részének záróképe lesz. Az a csodálatos vízió, amely már Schumannt és Lisztet is megihlette. Most fejeztem be a 8. szimfóniámat, írta Mahler Willem Mengelbergnek, a híres holland karmesternek 1906. augusztusában. A legnagyobb szabású mű, amelyet valaha alkottam, tartalmilag és formailag annyira különleges, hogy szinte lehetetlen bármit is írni róla. Képzelje el az egész világ mindenséget, amint zeng és víz hangzik. Ezek már nem is emberi hangok, hanem a bolygók és a napok keringése. A többit majd személyesen. Négy év telt el, amíg 1910. szeptemberében sor kerülhetett a szimfónia bemutatójára. Az óriási előadó apparátus és a kórus szólamok rendkívüli bonyolultsága igen megnehezítette a zenészek dolgát, és szinte emberfeletti vállalkozás volt megteremteni a bemutató feltételeit. Emil Gutmann impresszárió, aki az előadás főszervezője volt, nevezte el a művet Ezrek szimfóniájának, ami nem járt messze a valóságtól, hiszen a premiéren közreműködő 858 énekes és 171 hangszeres Mahlerrel, a karmesterrel együtt éppen 1030-at ad ki. Mahlernek azonban nem tetszett ez a megjelölés, túlságosan cirkuszszerűnek érezte. A szerző és Gutmann között még súlyosabb nézeteltérések is voltak a müncheni ősbemutató előtt. 1910. februárjában, 7 hónappal a kitűzött dátum előtt, Mahler le akarta mondani az előadást, mivel úgymond a kórus képtelen lesz felkészülni. A premier hetében újabb botrányt okozott, mert nem volt hajlandó a müncheni koncertmesterrel együtt dolgozni, és követelte, hogy barátját és sógorát, Arnold Rosét hívják meg Bécsből a posztra. Végül is az előadás, amelyen Európa vezető muzsikusai, írói és politikusai nagyszámban jelentek meg, Mahler életének legnagyobb sikere volt. Hallgassuk most a 8., másnéven Ezrek szimfóniájának első részét, a Birminghami Szimfonikus Zene és Énekkar előadásában. hangzott Gustav Mahler 8. szimfóniájának első része a birminghami szimfonikus zene és énekkar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink! Mint ismert, szent évet hirdetett Ferenc pápa 2025-re. A Szent Atya a napokban a Spes non confundit, azaz a remény nem okoz csalódást kezdetű latin nyelvű bullával hozta ezt nyilvánosságra. A szent év idén, december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart. Kedves hallgatóink! Az egyház történetében az első szent évet 8. Bonifác pápa hirdette meg 1300-ban. Később úgy határoztak, hogy minden 25. évben szent évet tartanak, melyet jubileumi évnek is neveznek. A szent év különleges kegyelmi és bűnbánati időszak, amikor a hívek bizonyos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. A pápai bulla latin nyelvű dokumentum, mely arról az ólomhengerről kapta a nevét, melyben eredetileg őrizték. A bullát a pápa pecséttel látta el. A dokumentum a benne szereplő szöveg latin kezdősorairól kapja a nevét, amiként az enciklikák esetében is történik. A szent év hagyomány szerint a kereszténység központjának számító Szent Péter Bazilika szent kapujának ünnepélyes megnyitásával kezdődik, és karácsonytól karácsonyig tart. Az utóbbi negyed században II. Szent János Pál pápa az Incarnationis Mysterium, a megtestesülés misztériuma kezdetű bullával hirdette meg a 2000. évi szent évet. Ferenc pápa 2015-re rendkívüli szent évet hirdetett meg a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca kezdetű pápai bullával. Ahogy már utaltam rá, a szent év a hagyomány szerint a római bazilikák úgynevezett szent kapuinak megnyitásával kezdődik. Azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két szent év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a szent év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal, vagy tárja ki őket. A bazilikák szent kapuin haladnak át a szent évben Rómába érkező zarándokok. Kedves hallgatóink! A szent év célját az 1300-as szent évet meghirdető 8. Bonifác pápa úgy jelölte meg, mint a plenissima omnium venia peccatorumot, az összes bűnök legteljesebb elengedése évét. Az egyház szándéka szerint a szent évnek ez a tulajdonképpeni rendeltetése, azaz a nagy történelmi emlékezések erejéből bűnbánatot meríteni. Ezért, akik igaz bánattal meggyonták bűneiket, azok a szent évben jubileumi búcsúban részesülnek, ami a bűnért járó ideig tartó büntetés elengedését jelenti. A Szent Évben a bűnök feloldozásának joghatósági köre ki van bővítve, olyan bűnök, melyek alól a feloldozás rendes körülmények között magának a római pápának vagy a püspöknek van fenntartva, a Szent Évben, Rómában minden gyóntatónál meggyónhatók, illetve feloldozhatók. Mivel a Szent Évben százezrek, sőt milliók jelennek meg Krisztus földi helytartójának színe előtt, ez elmélyíti és személyesebbé teszi a hívek és a római pápa kapcsolatát. Kedves hallgatóink! A 2025. évi Szent Évről szóló pápai dokumentumot a hagyományoknak megfelelően az Úr mennybe menetele ünnepe alkalmából tették közzé. A Szent Péter Bazilika előcsarnokában a még zárva tartó Szent Kapunál olvastak fel részleteket a pápai bullából, a római bazilikák, a kúria és az öt kontinens egyházmegyei képviseletének jelenlétében. A dokumentum szerint a Szent Év központi üzenete a remény lesz, amelynek jeleit a mai emberiségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. A remény legfontosabb elemeként Ferenc pápa a békét nevezte meg, melyet ismételten a háború tragédiája süllyesztett el. Az egyházfő a nemzetközi közösség elkötelezettségét szorgalmazta annak érdekében, hogy bátorsággal és kreativitással teret biztosítson a tárgyalásoknak a tartós béke érdekében. Úgy vélte, a világ nem hajlandó emlékezni a múlt tragédiáira. Ferenc pápa kezdeményezte, hogy a fegyvergyártásra költött forrásokból hozzanak létre nemzetközi alapot az éhezés leküzdésére. A reményteli jövő pilléreként nevezte meg a gyermekáldás iránti vágyat, arra szólítva fel az államokat, támogassák a fiatalokat az élet átadásában, ez ad jövőt minden társadalomnak, áll a pápai bullában. Az egyházfő reményt szorgalmazott a hátrányos helyzetű embertársaink számára. Megemlítette a szabadságuktól megfosztott rabokat, akik az elzárás mellett nap mint nap tapasztalják az őket körülvevő érzelmi ürességet, a rájuk kiszabott korlátozásokat és nem ritkán az irántuk való tisztelet hiányát. Azt javasolta, hogy a Szent Évben a kormányok gyakoroljanak amnesztiát vagy büntetéscsökkentést, segítsék elő a közösségi visszailleszkedést, segítsenek ezeknek az embereknek visszanyerni az önmagukba és a társadalomba vetett reményt. Reményt sürgetett a betegeknek, akár otthon, akár kórházban tartózkodnak. Reményt kért a fiatalok számára, az ő lelkesedésükre épül a jövő. Reményről írt a migránsok esetében is. A befogadást, amely tárt karokat jelent mindenki előtt, méltósága tiszteletben tartásával, a felelősség kísérje úgy, hogy senkitől se legyen megtagadva egy jobb jövő építésének joga. Ezen kívül a pápa azok számára, akik háború, erőszak, diszkrimináció elől menekülnek, biztonságot, oktatást szorgalmazott, valamint belépést a munka világába. Úgy vélte, reményt érdemelnek az idősek is, akik gyakran tapasztalják meg a magányt és az elhagyatottságot. Pedig az idősek élettapasztalata, tudása kincsnek számít a következő generációk számára. Reményt sürgetett a világban élő több milliárd szegény számára. Botrányosnak nevezte, hogy a hatalmas forrásokkal bíró világban azokat nagy részben fegyverkezésre fordítják, miközben a népesség nagy része szegénységben él. Hozzátette, a szegényeket megemlítik a nemzetközi politikai és gazdasági viták során, de problémáik valójában mellékesek. A velük való foglalkozás üres kötelességé, peremre szorult problémává zsugorodott. A világnak reményre van szüksége, nagyon nagy szüksége van rá, mondta a bulla bemutatását kísérő szertartáson a Szentatya.
Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 9.